Az Egyesült Államok szenátusa elfogadta azt a törvényt, mely betiltja az amerikai atomerőműveknek az orosz dúsított uránvásárlást. Ennek egyébként a háború az oka, vagy a gazdasági tényezők?
Mind a kettő megemlíthető okként. Egyrésztről volt ugye Oroszország inváziója óta, tehát 2022 óta egy kétpárti nyomás az Egyesült Államokban afelől, hogy fel kell pörgetni a hazai termelését a nyersanyagnak. Ez volt az egyik ok. A másik pedig hát az ugye az ellátási láncoknak a biztosítása, ami nemzetbiztonsági érdek hosszú távon pedig a másik.
Mit tartalmaz egyébként még ez a törvény? Ugye a vásárlást értjük, de található még valami más pont is ebben a törvényben?
Ugye ez a törvény, amit fontos róla megemlíteni, hogy ezt amíg lehetett, addig ezt húzta az Egyesült Államok, hiszen 2022-ben háború kitörését követően számos nyersanyagimportot betiltott Oroszország felől az államok. Ilyen volt a szén, az olaj és a gázimport is. Az uránt azonban kivette ebből a szankciós lista alól akkor. Ez egy józan döntés volt, hiszen Amerikában 94 ilyen nukleáris reaktor működik, aminek a kapacitásának a 20-25%-át az orosz import adta. Tehát nagyon nagy arányban volt az orosz import, miközben egyébként a hazai termelés csupán 30%-át elégíti ki a keresletnek Amerikában. Tehát, hogy egyértelműen ez volt tulajdonképpen a május 14-i döntésnek a legfontosabb eleme.
Mi történik egyébként azokkal, akik például élő szerződésben állnak orosz vállalatokkal?
Hát ugye itt, igen, ez fontos megemlíteni, hogy annyira azért nem eszik forrónak ását, tehát vannak itt különböző biztosítékok a magában az új törvényben. Egyrésztről az, hogy akik szerződésben állnak a beszállítókkal, javarészt a Rosszatommal, ők 2027-ig ezt a szerződést ezt fenntarthatják. Egyébként az amerikai cégek számítottak ennek a tiltásnak a meghozatalára, vagy ennek az importtilalomnak a tető aláhozására, úgyhogy ők elkezdték felpörgetni, úgymond a szerződéseiket megerősíteni. Ilyen például az egyik legnagyobb amerikai atomerőművek üzemeltetőjének, ugye a Constellationnek is amit kiadott közleményt, hogy ők 2029-ig bebiztosították magukat lényegében a nyersanyag ellátásában, és ezt 2029-en túl is fenn akarják tartani ezeket a szerződéseket, illetve ugye az Energiaügyi Minisztérium lehetőséget adott arra is, hogy 2028-ig, amennyiben nem sikerül alternatív forrásokat találni, illetve a nemzetbiztonsági érdek továbbra is fenyegetve lesz, úgy tulajdonképpen lehetőséget adott, hogy felmentést adjon az orosz dúsított urán importjának a tilalmáról.
Ez a hír, ez a törvény mennyire és hogyan bolygatta meg az uránpiacot globálisan?
Egyrészt a tekintetben megbolygatta, hogyha az amerikai vállalatok nem tudnak tovább vásárolni, ez eleve szűkös ellátás, tehát globális túlkereslet van az urán iránt, hogyha ebből nem tudnak az amerikai vállalatok vásárolni, akkor rászabadulnak úgymond a piacnak a maradék részére, ahol jelenleg is kettő nagy termelő van, akik 100%-on működnek, az egyik ilyen ugye kazak, a másik pedig kanadai, tehát ez mindenképpen egy árfelhajtó hatással fog bírni, különböző elemzések szerint konszenzus van abban, vagy az ügyben, hogy mintegy 20%-kal fognak a globális piaci árak megnövekedni.
Említette, hogy nem éppen van egyensúlyban a kereslet és a kínálat. Mi az oka egyébként az alacsony mértékű kínálatnak?
Tulajdonképpen a korábbi kapacitások azok, amik az utóbbi években elfogytak, és hát most ezekre próbál meg mindenki úgymond lecsapni. És hát a másik indok az, hogy mindenki próbálja egy olyan időt élünk, ahol mindenki próbálja a saját ellátási láncait, főleg a nyersanyagforrások, kritikus nyersanyagforrások terén megerősíteni. Ezeknek a nyersanyagnak a kibányászása az nem egyik napról a másikra történik. Itt azért nagyon hosszú és kemény procedúra az, amíg az engedélyezési eljárások, a bányanyitások, a különböző környezetvédelmi szabályozások keresztül mennek a folyamatokon, és hát az urán az még azzal, hogy egy sugárzó és fokozottan veszélyes anyagról van szó, ez aztán egy különösen hosszú időbe telik, amíg a saját kapacitásokat az egyes országok fel tudják futtatni.
Egy kicsit visszatérve az Egyesült Államokra, így a törvény elfogadása után, akkor az várható, hogy emiatt növelni fogja az Egyesült Államok a dúsítási kapacitásait?
Mindenképpen próbálja az Egyesült Államok növelni, igen. Itt a törvényben magában van egy 2,72 milliárd dolláros szövetségi támogatás is egyébként, ami próbálja a hazai termelés növekedést elősegíteni, tehát egy ilyen pénzügyi segítséget ad neki, de hát ugye, mint mondtam, csupán a hazai termelés az jelenleg a 30%-át elégíti ki ezeknek a nukleáris reaktorkapacitásoknak. Egy darab üzem van, ugye korábban Amerika ebben úgymond nagyhatalomnak volt tekinthető, most jelenleg ugye Új-Mexikóban van az Urenco nevezetű állami, egy brit, holland és német konzorciumi tulajdonban van. Jelenleg az országnak ez az egyetlen kereskedelmi dúsító létesítménye van. Valószínűleg várható itt a következő években további ilyen jellegű kapacitásoknak egyáltalán a tervezése, megindítása.
Mi várható egyébként a közeljövőben, akár a globális piacot tekintve, akár a törvény utáni amerikai helyzetet?
Amerikában úgy gondolom, hogy ez már egy jelentős választ adott, hogy az ezzel foglalkozó vállalatok és tulajdonosaik milyen irányba mentek el, tehát ők próbálták inkább a piaci helyzetüket bebiztosítani. Ugye sokkal egyszerűbb volt nekik eddig Oroszországból vásárolni a nyersanyagot, mint sem arra fölhúzni ezt a nagyon költséges, mind megépítésében, mind üzemeltetésében lévő iparágat, hogy saját magukat ellássák. Tehát úgy gondolom, hogy amíg lehet, addig ezt mindenki húzni fogja, és próbál Oroszországgal ebben együttműködni. Az biztos, hogy amennyiben a nukleáris energiatermelés az a későbbiekben is fenn fog maradni, már pedig az egyik leghatékonyabb módja, úgy lehetőségekhez mérten mindenki megpróbálja a saját ellátási láncát megerősíteni, de hát még egyszer nagyon korlátozott a piac, és nagyon kevés szereplő van, ország van, aki tulajdonképpen az egész globális piacot ebben a nyersanyagban ellátja. És ebben hatalmas szerepe van ugye Oroszországnak azzal, hogy a globális ellátás 50%-áért egymaga felel.